A világon semmi sem teljesen fekete vagy fehér. Gyere el velünk egy helyre, ahol vörös a föld, ízzik a levegő, és a gólyák ősszel érkeznek. Afrika Café. A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumi Dórival és Kembe Szorellel, vasárnaponként 11-től délig. Afrika Café. Feketén-fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Szép napot mindenkinek, az Afrika Fét halljátok itt a Rádió Cafén, Kembe Szorellel.
És Behumi Dórival, és ahogy a műsor felvezetőjében hallhattátok, hát izzik a levegő, és konkrétan Észak-Afrikában izzik a levegő, és ahogy a múlt héten megígértük, akkor most megpróbáljuk egy kicsit körbejárni ezt a témát, hogy mi történt Tunéziában, Egyiptomban, és mi lesz esetleg várható majd a folytatásban, mondjuk így.
Aki ebben segítségünkre lesz, nem más, mint Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, vele próbáljuk feltérképezni a jelenlegi helyzetet. Azt hiszem, hogy ez ki fog tartani egészen délig. Természetesen a Budapest-Bamako ralliról is fogunk azért pár szót ejteni.
Hát igen, nemrég ért véget, és most már haza is
értek. Sándor visszaért épségben, így van. Erről is szó kerül majd, és természetesen lesznek zenék.
Így van, és hogyha esetleg most ez egy olyan téma, ami talán még megosztó véleményeket is kiválthat a hallgatóságban, akkor azt várjuk a véleményeket az SMS számunk a 0629986986 vagy a www.radiokafé.hu üzenő falára. No, akkor essünk neki, kezdjünk egy Ali Farka Turéval, és aztán jön a vendégünk.
Depo nyemu nyemu wana depo de humage
És akkor neki is esünk a mai Afrika Fénak. Vendégünk megérkezett a stúdióba, itt van velünk Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Szép jó napot, szia!
Jó reggelt, jó napot mindenkinek, szervusztok!
Szia!
No, hát akkor szerintem kezdjük az elején. Egyszer csak megteremtették a Földet, de nem is ennyire vicces a történet, mert ugye Tunéziából indult ki ez az egész történet, ami ott Észak-Afrikán húzódik végig, de ennek mi lehet az oka, hogy most így hirtelen mindegyik arab állam, észak-afrikai arab állam, most nem is mindegyik, de mondjuk kettőben már komoly események zajlottak le, illetve kezdődtek el.
Én azt gondolom, hogy tudjátok, az események, ahogy egy régi kínai mondás mondja, minden a legnagyobb utazás is az első lépéssel kezdődik, itt viszont nem erről van szó. Itt a ez a dominó elv szerint az első lépés megvolt ugyan Tunéziába, de ide egy másik közmondást kell hozni, ott meg megvolt az utolsó csepp a pohárban. Tehát azt gondolom, hogy ez egy eleve kódolt probléma, hisz ezekben az országokban, és nem csak az észak-afrikai országokban, hanem a szubszaharai afrikai országokban is olyan mértékben eltolódott a korfa, ami azt jelenti, hogy a 30 év alattiaknak a létszáma százalékosan az 50-60, van ahol még ennél is több, 70%. Ami azt jelenti, hogy a túlnyomó többsége az országnak a fiatalokból áll, és ezeknek a fiataloknak, ahogy nőnek, hiába nő a gazdaság, de közben nő a lakosság is, tehát igazándiból sokszor reál gazdasági növekedésről nem is beszélhetünk. Hogy egyszerű legyek, ha nő a gazdaság mondjuk Tunéziában 5%-kal, de a lakosság meg 3-mal, akkor igazándiból a gazdaság növekedése egy egyszerű számítás szerint mondjuk csak 2%-os. De ezzel együtt a legnagyobb probléma, hogy nincs munkahely. Ezt sokszor elmondtam már itt is nálatok és más helyeken is, hogy Afrikának nem az a fő problémája, hogy nincsen elég segély, hisz ahogy beszéltük, 50-60 milliárd dollárnyi segély áramlik évente Afrikába. A legnagyobb problémája az, amit láttunk például a Benali vagyonnál is, mint egy példaként, hogy az, amit összeharácsolnak, vagy összekeresnek, ki milyen módon, azt nem Afrikában fektetik be, nincsenek munkahelyek, és ezeken a munkahelyeken, nem létező munkahelyeken nem tudnak dolgozni azok a fiatalok, akik viszont léteznek. És ugye Tunéziában is szerencsétlen Mohamed Abazuzi, azt hiszem a nevére, december 17-én azért gyújtotta föl magát, mert hiába végezte el az egyetemet, hiába volt diplomája, munkát nem tudott találni. Annak ellenére sem, hogy Tunézia egyébként egy fejlett, vagy jól fejlett gazdaság, hisz 8000 fölötti dolláros GDP-je van, ami egy magas szám, tehát ha összevetjük a mali-mauritániai 5-600 dolláros éves GDP-vel, ez azért ennek a 11 néhány szorosa. Ezzel együtt mégis szerencsétlen Mohamed kénytelen volt abból megélni, vagy próbálni megélni, hogy zöldséget árult a piacon. Na most ezt a zöldségárusítást viszont nem engedélyezték neki, és kilátástalanságában úgy gondolta, hogy ezáltal megpróbálja fölhívni erre a figyelmet, és fölgyújtotta magát.
Hát elérte a célját, úgy látom.
És azt gondolom, elérte a célját. Egyszer az, hogy felhívta erre a problémára a figyelmet, és be is döntött egy csomó ország rendszerét, és azt gondolom, hogy ő egy hős lesz a jövőben. A történelem fogja persze megmondani, hogy mit fognak róla mondani, és a történelmet mindig a győztesek írják, de itt láthatólag a eddigi sikereiktől felbuzdult fiatalok tovább viszik ezt a jázmin vagy lótusz forradalmat, hol minek hívják, és valószínűsíthetően több országon keresztül ez még élni fogja a maga életét, vagy ez a láng tovább fog terjedni.
Nekem olvastam utána rengeteg helyen, és ugye ahol azt írták, hogy a tunéziai problémának a megoldása azért nem volt annyira, mondjuk úgy, hogy veszélyes, mondjuk a hadsereg szempontjából, mert ugye mind a két országnak van hadserege, mert hogy egyiptomi hadseregnek egészen más a státusza az országon belül, mint például a tunéziai hadseregnek Tunéziában.
Így van, én azt gondolom, hogy Tunézia annyiból is különbözik Egyiptomtól, hogy így van, ott a hadsereg egyelőre is láthatatlan volt, nem volt igazándiból hatalmi tényező, míg Egyiptomban a hadseregnek mindig is fontos szerepe volt, ha emlékszünk az Anwar Sadat elleni merényletre, mindig tisztek próbálták valamilyen módon tisztogatni az országot, vagy új hatalmi klánokat kinevezni. Én azt gondolom, hogy Tunézia remélhetőleg mi hamarabb stabilizálódni fog a rengeteg turista okán, és én hiszem azt, hogy nem fog szétesni az ország, nem lesz egy olyan politikai gengóc vagy katyvasz belőle, amiben hosszú évtizedekig vagy évekig még nem fogunk tudni tisztán látni. Persze nagy problémája ezeknek az országoknak többek között az is, hogy az elnyomás miatt nem alakult ki az ellenzék, tehát nincs fejlett ellenzéke, nincsenek fejlett civil szerveződések, nincsenek pártok, hisz az állampártnak a 10 milliós Tunéziából körülbelül 2,2 millió tagja volt, ez gyakorlatilag egy monopol párt volt, ezért is indult a népharag, vagy irányult a népharag a párt székháza párt ellen, és ezért nem akarják addig abba hagyni, amíg el nem érik maximálisan a céljukat, hogy az új kormányban, vagy az átmenetiben nem lesz ebből az állampártból származó vezető. Ugyanez mondjuk Egyiptomban is ugyanez a helyzet, bár ott többfajta párt van, ott azért a demokráciának talán nagyobb látszata volt. Én azt gondolom egyébként, hogy ennek előbb-utóbb az egésznek meg kellett történnie, hogy most szerencsétlen felgyújtott, önmagát felgyújtó egyetemista vagy diplomás volt a kiváltó oka, vagy más. Én azt gondolom, Tunéziában azért szakadt el a cérna hamarabb, mint másütt, hisz a tunéziai elnök második felesége Leila az olyan mértékben arrogánsan viselkedett, és olyan mértékben uralta nem csak a férjét, hanem az országot is, hogy talán ez lehetett az a szikra, persze a szikra az maga az égetés volt, de ez lehetett az, amiért éppen itt szakadt el a cérna, hisz akárha engem is megkérdeztek volna 2-3 hónappal ezelőtt, hogy Tunéziát stabil országnak tartom-e, egy szemernyi kétely nélkül válaszoltam volna, hogy ilyen ott nem fog történni, vagy nem történhet.
De akkor ez valahol magában foglalja azt, hogy esetleg a párt, vagy akár az elnök, a kormányzat nem volt erre felkészülve? Tehát, hogy ez ennyire váratlan?
Hát igen, nem gondolták ezt, hogy esetleg most ilyen...
Mert úgy tűnik, hogy nem voltak erre ennyire felkészülve, vagy hát a reakció nem úgy tűnik.
Én anélkül, hogy mélyen ismerném a tunéziai belső viszonyokat annyira, hogy mit gondoltak, mit nem. Nem, én azt gondolom, nem voltak erre felkészülve, tehát az én személyes véleményem az, hogy nem voltak. Hisz Tunéziában rengeteg turista van, rengeteg külföldi, nyitott az ország. Ha az ember meglátogatja Tunéziát, ezt látja, rengeteg taxi, rengeteg ember ülnek a kávézókban, mint egy, nem tudom mihez hasonlítani. Igazándiból én az utolsó egy évben vagy háromszor is jártam Tunéziában különböző kiállítások és egyéb apropók okán. Egy élő, fejlett gazdaságnak tűnt, persze, amiben vannak szegények, mint minden társadalomban, hisz nálunk is látunk a piros lámpánál kéregető hajléktalanokat. Ugyanez megvan Tunéziában is, de látszott, hogy van egyfajta állami monopólium, hisz bizonyos dolgokra, bizonyos feladatokra akár többen is voltak, tehát egy reptéri beléptetésnél rengeteg lépcsőn kellett átmenni, ez mindig annak a jele, hogy ad egy a kormány őrzi az országot, és mindenütt ott szeretne lenni. Másik oldalon pedig az, hogy van egyfajta ilyen adminisztratív túlfoglalkoztatás, ami nálunk is jellemző volt, aki emlékezni tud arra, hogy mi volt 89 előtt. Azért mindenütt voltak különböző szervezetek, akár a rendőrökön keresztül a határőrség, a munkásőrség és mindenféle őrség, akinek valami joga volt arra, hogy megnézze az ember papírjait. Itt ugyanígy volt még. Ezzel együtt, ha kiment az ember a bazár környékére, vagy az éttermekbe beült, azok tömve voltak, a kávézók tömve voltak, a taxik tömve, mindenki taxival járt, tehát volt egyfajta ilyen alsó, vagy alacsony ára ennek a közlekedésnek, van tömegközlekedés, vannak villamosok, vannak iskolák, tehát ez egy viszonylag fejlett, persze másképp fejlett, mint mi, de egy viszonylag fejlett országnak tűnt a kívülálló szemében.
Uh-huh. Jó, zene.
Fel fogjuk térképezni a továbbiakat is. Bármi kérdésetek lenne, akkor azt nyugodtan tegyétek fel a 0629986-os SMS számon, következik pedig a...
Ja, viva la muzika és Papa Wemba après tout.
Chama bem boy ali wa o ma bele e ye bie o bomba za to ya moto kole kamite ma abato ha yo saki mote ma ezwa kangai bele ya mai ela ali na mawambe e baby heureux zema ngana zemba tanzembe longo mama heureux zema ngana zemba tanzembe longo
Oh Yahweh, Yoka Lusambo, Yanga Musumuki.
Na prefera kananga yu, pe makoluta nyonso. Boyango ye yebi kokabola, moto na bitumba ya bomoi. Saki pe maezongi, moto atikinde ko vivre. Wana espoir ya sekwa ye bengami, au secours. L'ancien procès a bon mengo, tilelo ezali seko sambama. Ikango yango nanu ekatamate, ponanga senkombo nanga. Mubange ataka kwa kweo, ata abungi na maloba. Kasi akuzongaka, mwana tena bongo na ye. Idira gandhi aebi sakaboye, mokile zali nabile mpo ya banso. Kasi bizali mingite, mpo ya koko kisalo koso ya banso. Mama ye ye ye.
Sonama na kayawe koma moselu. J'ai appris par cœur la souffrance pour na bato yansie. Wapi li bongo un jour na komisa yangai susinto lele. Ah ah ah.
Moto saki awe pakota na sebila koye atika na sima o. Womoto balingo bande kona enyansa eke ise pamba. Saki maria goza tena ni akoye bana sima. Nalinga kapa na nanga yu, nga ngo. Nalinga kaviva nanga, nga ngo. Surtout nalinga kapa ndeko banga yu.
Bainanko batu ya si. Nenye bazela kimbotama, bako miko zela kufana yo, etana. Ataba tongi, penanda kwa zambe, bazali mosika na nzambe, bako misi biloko ya mokili, kasi mozali sinangote o. Mbuma enoni na sama bele, Suka suka ekobota, lota ndoto yaliwa, weba valeur ya bomo inayo.
Folytatódik az Afrika Féte Rádió Cafén, vendégünk Balog Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke, és elkezdtük az előbbi percekben feltérképezni az észak-afrikai jelenlegi helyzetet, hogy mi is történik napjainkban ott, és ugye Tunézia szituációját már átvizsgáltuk, vagy átbeszéltük, következzen akkor Egyiptom.
Ja, tehát Egyiptomban azért, mint ahogy itt a zene alatt beszéltük, egy kicsit kényesebb a helyzet, és ennek az is a jele, hogy különféle nagyhatalmaknak az elnökei telefonálgatnak naponta oda, hogy mi és hogy történjen.
Hát igen, ahogy az imént is említettem nektek, a Egyiptom helyzete egyik oldalról egy nagyobb országról van szó, tehát nem, itt már 80 millió lakosról van szó, és sokkal rosszabb gazdasági helyzetben lévő országról, vagy rosszabb gazdasági helyzetben lévő országról, de nem is ez a fő probléma, igazándiból az Izrael szomszédsága a probléma, hisz Egyiptom széthullása, vagy esetleg rossz irányba fordulása már azoknak a nagyhatalmaknak a szempontjából rossz irányba fordulása veszélyeztetheti, vagy megkérdőjelezheti Izrael helyzetét, esetleg jövőbeni létét is, és ebből a szempontból fontos a nagyhatalmaknak, illetve a világ gyakorlatilag összes állampolgárának szerintem, hogy ne alakuljon ki egy olyan háborús góc, ami esetleg, ne adj Isten, egy világháborút vagy egy világégést válthatna ki. Ezért erre mindenki jobban odafigyel, ezért kérik a nagyhatalmak Mubarakot, hogy mi hamarabb távozzon, vagy tegyen olyan lépéseket, hogy mintha távozna, vagy annak is látszódjon, mintha távozna, hisz ugye mindig hallottuk, tegnap is lemondott, nem mondott, mégis nem mondott, de a fia lemondott, de ő is lemondott. Aztán 5 perc múlva, vagy 5 óra múlva azt mondták, hogy ő mégsem mondott le, mert tiszteletbeli elnöke marad a pártnak, és a következő választásokig a pártelnök marad. Úgyhogy itt ez a helyzet olyan kézben és olyan irányított folyamatban, vagy formában szeretnék a nagyhatalmak ezt az átmenetet, hogy ne indulhasson el egy, ahogy mondtam, a nagyhatalmak által nem kívánt irányba, tehát például ne az iszlám fundamentalisták a muzulmán testvérek kezébe kerüljön, akik egyébként egyelőre tartózkodtak mindenfajta megnyilvánulástól, igaz, el is utasítottak minden eddig fölvázolt megoldást, tehát a háttérbe maradva várnak, ami lehet jele annak, hogy nekik már saját koncepciójuk van, és megvárják, amíg ahhoz megérik a helyzet. Lehet jele annak is, hogy pillanatilag nem kívánnak részt venni ebben a marakodásban, ami folyik. Az a baj ezekben az országokban is, ahogy az előbb is elmondtam, hogy nem nagyon alakul ki szervezett ellenzék, és általában azok, akik illegalitásban betiltva élnek, hisz mind a két országban volt egy-egy ilyen fundamentalista párt, azok az illegalitásban szervezettek maradnak, és gyakorlatilag ők az egyetlen, vagy a fő erő, amikor egy ilyen ország káoszba hullik, akiknek van valamilyen struktúrájuk, tervük, vagy árnyék kormányuk, ne adj Isten arra az esetre, vagy erre az esetre, hisz az összes többinek se pénze, se energiája, se szervezettsége nincs, hogy erre fölkészülni tudjon, bocsánat.
És van erre, vagy arra esetleg szansz, hogy látod, hogy mert ugye Egyiptom esetében már rögtön voltak szimpátia tüntetések Jemenben, Jordániában, és hogy ez terjedjen esetleg, meg Algériáról is volt már szó egy-két.
Hát igen, Szudánban is azért már volt egy-két kormány ellenes tüntetés, Jordániában ugye ott a király lecserélte a kormányt, de hát megint milyen optikájú egy ember, nekünk akár, tehát ha azt mondom, hogy a jordán király az úr kormány vezetőjének a hadsereg egyik tábornokát nevezte ki. Mit érzünk ki ebből?
Hát igen.
De nem legalábbis egy átlag embernek nem érzem, hogy ez egy jó üzenet lenne. Persze leváltott, elébe ment ennek a dolognak, vagy Algériában, ahol sokkal erősebb ez a fajta retorzió a különböző tüntetések iránt, ott leengedték az élelmiszer árakat, hisz így ítélték meg, hogy emiatt robbantak ki. Ami igaz is, hisz az élelmiszer árak fölmennek, és megint egy érdekes összefüggés, hogy ugye biodízel, bioüzemanyagot, bioetánt, metánt, mindenfélét akarunk termeltetni a termőföldeken, hogy ezáltal zöld energiát, meg CO kibocsátást csökkentsünk, de ezáltal termőterületeket veszünk el az élelmiszer erről, és ezért az élelmiszer ára följebb megy, ami sok százmillió embernek a földön megemeli a megélhetési szintjét, vagyis a megélhetési küszöb alá taszítja. Csak az utolsó két évben, ha én jól emlékszem, különböző FAO statisztikákra több mint 180 millió ember esett vissza a szegénységi küszöb alá, tehát abba a küszöbbe, amiben már nem is nagyon tud megélni, csak éhezik. Tehát rengeteg fajta összefüggés van a Földön, nehéz megmondani, hogy mi mivel és mi miért. Egy biztos, hogy ezt a problémát meg kellene oldania ezeknek az országoknak. Az a baj, hogy ez a fajta megoldás csak egy látszat megoldás lesz, hisz ha Mubarakot elzavarják, vagy Ben Alit letartóztatják majd a 12 tonna arannyal valahol a földön, amit elvitt a Nemzeti Bankból hírek szerint, attól még munkahely nem lesz, attól ez az 55-60%-nyi fiatal pont ugyanúgy nem fog munkához jutni, hisz ki jönne és milyen munkahelyet teremtene. Ad egy nincs is szervezet, előrelátó politikával rendelkező semmifajta párt vagy egyéb hatalmi erő, és ő se fog csodát tenni, hisz láttunk már ilyet a földön. Sok ígéret, sokfajta megoldási javaslat hangzott el, de varázspálcája senkinek nincs, tehát pénzt bár nyomtatni lehet, de ettől munkahely még nem származik.
Hát ennyit a lehetséges jövőjéről ennek a helyzetnek, illetve, hogy mi lenne jó, mi az, ami esetleg előre vinni ezt a helyzetet. Nem tudom, nyilván Sándor se lát a jövőbe, de azért egy picit időzzünk el a lehetőségek mellett, de mindez persze csak a kultúra világának hírei után. Maradjatok velünk, folytatódik majd az Afrika Fél egészen délután.
Rádió Café. Van barátod.
Újra, vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra. És vidámabban. Vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek. Kultúrvilág.
Fél 12 múlt 1 perccel, sziasztok, Rickó Marcsi vagyok. A Quasimodo költőversenyt szeptember 10-én rendezik Balatonfüreden. A hagyományoknak megfelelően ekkor adják át a Berta Bulcsú emlékdíjat is. Az immár 19. alkalommal megrendezendő költőversenyre a pályázók az idén is két magyar nyelvű, kiadatlan és más pályázaton még nem díjazott verssel nevezhetnek. A pályázatokat május 31-ig kell eljutatni a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal címére. Az első díjas költemény idén is elnyeri a Nobel-díjas olasz költőről elnevezett Quasimodo emlékdíjat és a 400 000 forintos ösztöndíjat. Hamarosan újra itt a Miskolci Kocsonya Fesztivál, a Jókedv Fesztiválja. A 11. Miskolci Kocsonya Fesztivál idén február 18-a és 20-a között várja a vendégeket. Az ország egyik legismertebb fesztiválját évente több mint 200 000 keresik fel. Az esemény autentikus hangulatának és tradicionális termékkínálatának köszönhetően évről évre nagyobb vonzerőt jelent a külföldiek számára is. Az idén először pedig az UNESCO szellemi kulturális öröksége részévé vált Mohácsi busójárás is bemutatkozik a Kocsonya Fesztivál vendégeinek. Ismét Afganisztán arcai vetítés sorozat az Urániában. A tavalyi kezdeményezés folytatásaként ismét Afganisztán arcai címmel rendez ingyenesen látogatható vetítés sorozatot a kanadai nagykövetség az Uránia Nemzeti Félszínházban 2-től. A márciusig tartó sorozatban hetente újabb, összesen 4 Afganisztánnal kapcsolatos filmet láthatnak az érdeklődők angol nyelven. A 17 órakor kezdődő vetítések után meghívott moderátor és vendég részvételével beszélgetésre invitálják az érdeklődőket a szervezők. Február 8-án lenne 80 éves James Dean amerikai filmszínész, aki úgy lett nemzedéki legenda és minden idők egyik legnagyobb filmsztárja, hogy alig 3 filmben játszott. Alig több mint 1 év, 3 film. Az övé volt az egyik leglátványosabban rövid karrier a filmvilágban. Ráadásul a 3 közül 2 alakításáért, az Identől keletre és a Haragban a világgal Oscar-díjra jelölték, mindkétszer posztumusz, ami a mai napig rekord. Ha nem forgatott, akkor autóversenyzést töltötte ki az idejét, imádta a gyors sportkocsikat, és ez lett a végzete is. Autóbalesetet szenvedett, halála valóságos hisztériát keltett, példátlan gyásszal siratták el, kultuszát pedig ma is ápolják. Ezek voltak a hírek a kultúra világából, friss információkkal délben jelentkezem. Sziasztok!
Vajon honnan tudhatják az éves tervünket?
Ja, hogy ez illegális? Nálunk mindenképpen ez van.
Mélt? Milyen mélt? Hát csőtörés volt a szerverszobában.
Ne várd meg, míg beüt a krach! Viharvadász. Szoftver vagyonkezelés, adatbiztonság, üzletmenet folytonosság. A Milliók reggelire és az Ernst & Young rovata minden hétfőn az informatikai kockázatkezelésről. Viharvadász. Készülj fel a veszélyre!
mama che ne da fa. Say I'm a Muhammad Utu I'm a Yerasulahi Muhammad Utu Duniakono Say I'm a Tenajuntula Duniakono Ah, Mokono Beye Salam Alhamdulillah rabbil alamin.
Folytatódik az Afrika Fényt a Rádion Cafénken, beszorál a Behumi Dórival, és folytatjuk a beszélgetést vendégünkkel, Balogh Sándorral, az Afrikai Magyar Egyesület elnökével, akivel az első fél órában már elkezdtük a miérteket és a hogyanokat feltérképezni az észak-afrikai helyzettel kapcsolatosan.
Igen, és most hát próbáljunk meg egy, nem tudom, most itt nagy, kicsit nagyzolónak tűnhet az, hogy megoldási javaslatok erre a problémára kidolgozni.
Hát, hogy lehetséges kimenetelét esetleg ennek a helyzetnek, hogy ez meddig mehet így, és mi lesz az ottani megoldás, és mi lehetne igazából az optimális megoldás egy ilyen helyzetre, amennyiben ezt meg lehet fogalmazni.
Hát én magám saját véleményemet tudom majd elmondani nektek, hisz a történelem majd igazolja azt, hogy ez így volt, vagy nem, és reméljük, hogy a történelem olyan megoldást választ majd, amiben mind Afrika, mind azok a fiatalok, akik ezt végrehajtották, azok pozitívan kerülnek ki ebből az ügyből. Én azt tudom mondani, hogy ugye le lehet egyszerűsíteni ezt a dolgot, a észak-afrikai országok megpróbálnak megszabadulni a diktátoraiktól, ez is egyfajta elmélet. Erről az jut eszembe, hogy van egy Nyemcov nevű politikus, aki nemrég azt mondta Putyinról, hogy Putyin is, mint a történelem összes diktátora, eltűnik majd a történelem szemétdombján. Én nem tudom, hogy ez így lesz-e vagy sem. Egyelőre az biztos, hogy a diktátorok Hitlertől Idi Amin Dadáig eddig erre a sorsra jutottak, és itt ezekben az országokban sem sikerült sem Ben Alinak, sem Kadafinak, sem Mubaraknak egyelőre az utódait, tehát dinasztiát alapítani. Tehát az egyik elmélet szerint a nép megszabadul diktátoraitól. De mi lesz ezután, hisz ettől munkahely nem lesz, és innen indultunk el, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a lakosság 60%-át kitevő fiatalság, majd 60% a munkanélküli, ami ha belegondolunk, azért ez már csak önmagában az országra vetítve is 31-néhány%-os munkanélküliséget hoz, és még nem beszéltünk az idősebbekről. Attól, hogy ezek a diktátorok megszűnnek ezekben az országokban, a munkahely nem teremtődik, több pénz nem lesz, sőt, átmenetileg legalábbis mindenképpen instabilizálódik a gazdaság, leminősítik az államokat. Ugye Egyiptomnál látható volt, minden nap egy másik minősítő intézet mondta, hogy már leminősítette Egyiptomot. Ugye ezzel drágulnak a hitelek, drágulnak a pénzek, a turisták elmaradnak, további munkahelyek szűnnek meg, és még mélyebb lesz ez a fajta válság, és ahogy beszéltük, igazándiból kimutat, vagy utat mutató erő pillanatilag nem látszik, amelyik olyan megoldást hozhatna, amelyikben mindenki jól jár. Hisz ezeknek az államoknak azért érdekessége az, hogy rengeteg turista van, és ugye különböző statisztikák szerint egy európai turista 7 helyi embert lát el egy évig, amikor beutazik, erről már beszéltünk Kenyában is, és különböző országokban, ami azt jelenti, hogy mondjuk Kenyában 1 millió turista van, az 7-8 millió embernek a megélhetését biztosítja évente, és itt sokkal többről van szó, hisz Egyiptomban ennél sokkal nagyobb létszámú turista volt. Tunéziában is sokkal-sokkal több. Csak egy marokkói adatot hozzak ide, 2019 is 500 000 turista kereste föl csak Marokkót. Na de visszatérve, ettől még nem lesz munkahely, az lehetne egyfajta lehetséges megoldás, ha ezekben az államokban, és a többiben is, ahol még ez így van, hisz ez egy folytás a népen, ez a fajta hatalomgyakorlás, amiben a vezető elit nem engedi a dolgozókhoz le, vagy nem engedi tovább folyni a pénzeket a gazdaságban, hanem gyakorlatilag mindenütt ő ül rajta, hisz minden állami vállalatból ők szívják el a pénzt, illetve minden olyan vállalkozási lehetőséget a hatalmi klik körüli vállalkozók és üzletemberek tartanak a kezükben. Ezáltal monopóliumuk van arra nézvést, hogy mennyi legyen mondjuk a fizetés, mennyi legyen a szabadság, és így tovább. Tehát nem akarom túl bonyolítani, az lehetne a megoldás, ha olyan hatalmi elit kerül kormányzásra, kormány kerül hatalomra, amely hagyna a gazdaságban is pénzt, és nem kifelé termelné a beérkező vagy a megtermelődő hasznot, munkahelyeket teremtene, hisz ez az egyetlen megoldás lehet. Ha nem lesz munkahely, ugyanez a helyzet fog előállni 1, 2, 5 vagy 10 év múlva, hisz mondjuk beszéljünk csak Nigériáról, és egy érdekes adatot mondok, 36 milliárd dollár Nigéria éves költségvetése a központi kormány, ebből 27 milliárd dollár a kormány saját működésére, személyi kiadásokra fordítódik, és összesen 7-8 milliárd dollár megy fejlesztési és egyéb programokra. Hát elbírjuk képzelni akkor, hogy vajon az ország milyen módon fejlődhet. A képviselők fejlődnek abból a 27 milliárd dollárból, amit ők megkeresnek vagy elköltenek saját céljaikra, vagy saját költségeikre, kiadásaikra.
Hogyha jól látom, és remélem, hogy igen, hogy akkor esetleg ez szolgálhat tanulságként a szubszaharai afrikai országoknak is, tehát akkor lehet, hogy ők, nekik nem kell átmenniük még egy így, ugyanilyen hullámon, mint amit most Egyiptom meg Tunézia megélt?
Én remélem és kívánom, hogy minden olyan ország, ahol ez a folytás túl nagy, és ahol már fent eltűnik az a bevétel, a korrupció és egyéb szálakon, ami egyébként a gazdaságba lejutva generálhatna munkahelyeket, azok tanulnak abból, hogy a nép nem csak létezik és csak egy szavazóbázis, hanem a nép fel is tud kelni, és el is tudja zavarni azokat, vagy le is tudja váltani azokat, akik nem az érdekében tevékenykednek. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy ezekben a kormányokban, ezekben az államokban is remélhetőleg lesznek olyan programok, amelyek enyhítik ezt a folytást, és több dolgot engednek majd a vállalkozásoknak, több munkahelyet fognak teremteni, és ezáltal valamilyen forrást biztosítanak saját stabilizálásukra, saját stabilitásukra, hogy olyan vállalkozói környezet alakuljon ki, hogy akár a helyiek, akár természetesen külföldiek befektethessenek, és ezáltal munkahelyet, pénzt, fizetést biztosítsanak azoknak, akik pillanatnyilag most gyakorlatilag egymással seftelnek. Ha valaki talált két banánt az erdőbe, az megpróbálja egy krokodilhúsra elcserélni, vagy bármi egyébre, hisz nincsen munkahely. Az emberek Afrika jó részén, főleg a szubszaharai Afrikában abból élnek, hogy egymással üzletelnek.
Az Afrikai Magyar Egyesület esetleg tervez valamit azon a térségen, vagy még túl erős a darásfészek arra fele?
Mi hiszük azt továbbra is, hogy az oktatás fejlesztése az, hisz az embereknek, ha fölnyílik a szeme, és itt is, ugye nem akarom itt erőttetett párhuzamba vonni azt, hogy egy diplomás zöldségárus robbantotta ki ezt a Jászmin forradalmat. Tehát én hiszem azt, hogy a tudásszint növekedésével ezek a hatalmi folytások, ezek meg fognak szűnni, hisz öntudatra ébred az, aki eddig nem látta, hogy mi is zajlik körülötte, és öntudatra ébrednek azok az országok öntudatra arra is, hogy mi van a lábuk alatt. Nem csak arra, hogy mi van fölöttük, kiül a nyakukon, hanem arra is, hogy mit taposnak, milyen kincseken, milyen óriási természeti kincseken járnak, amely megélhetést hozhatna mindenkinek, hogyha nem ebben a kizsákmányoló módon használnák fel ezeket a természeti erőforrásokat.
Zene következik, és utána még megkérjük Sándort, hogy a Bamako-ról azért egy pár mondatot ejtsen, úgy végezetül, hiszen ezt megígértük nektek.
Igen, és már szó esett ma Maliról is, és akkor ehhez képest legyen egy kis Salif Keita.
Thank you. fone kuyo trompe la malada jaja tunyele teri chama naraka fone kuyo trompe la ne malada jaja tunyele jaja tunyele oh mano chanten chere mafu ile kokimbe ne pemba wili nibisi ni soro mobili kono kini chekeye le coqui bene femba wili ne visi ni so sini mandala kini chekere ye
toujours vous c'est mon frère oh fais-moi confiance
mama korontiye ni samba konne bara na masatiye ni samba e ne bara na murutiye ni samba hali mara finitiye ni samba osi ama j'ai tout fait pour toi, j'entends dire ma. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour toi, j'entends dire ma. J'ai calculé mi fait, j'ai divisé mi fait, multiplication mi fait, j'ai calculé mi fait, division mi fait, soustraction mi fait, division mi fait, multiplication mi fait. Ni samba, quando bara na masatiye, ni samba eh, na bara na murutiye, ni samba, halin bara finitiye, ni samba, ni samba, ni samba, na ti samba, shari na ti samba tu, havana ni tuke,
kana kenya na ponye trope la tese trope la fema.
Végezetül, mert ugye mindjárt lezárul az Afrika fél egy órája itt a Rádió Cafén, két programot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Az egyik, hogy még mindig látható Debrecenben a Phoenix rendezvény szervező központ szervezésében a Kongó Tordai Emél nyomában kiállítás a Kölcsei Központban látható, ugye ez a nagyszerű fotó, illetve film meg kell megtűzdelt kiállítás, amiről már számtalanszor beszéltünk itt az Afrika Féban február 27-éig, és engedjétek meg, hogy egy nagyszerű filmet is ajánljak a figyelmetekbe, ez nem más, mint a január végén Magyarországon is bemutatott Emberek és Istenek francia film, ami hát egy hatalmas siker volt, egyrészt szakmai, másrészt közönség siker is Franciaországban. Ez a 2010-es Cannes-i filmfesztivál nagy díját is elhozta ez a film. Ez 7 cisztercita szerzetesről szól, akiket iszlám fundamentalisták kivégeznek, és tulajdonképpen ez egy vallásos film, ez több összefüggést is felvet, azon kívül, hogy ugye van ez a megtörtént eset, amit feldolgoz, ami önmagában egy nagyon tragikus, de nagyon érdekes esemény. Valamint ugye a vallás jelenléte és a hit jelenléte, amit nyilván boncolgat az Emberek és Istenek, úgyhogy mindenkinek szívesen ajánlom a figyelmébe, nézzétek meg, a Cirkó Gejzír mozi műsorán van a film, úgyhogy az elkövetkezendő pár napban több alkalommal is megnézhetitek.
Jó, hát akkor ennyi.
Balog Sándornak köszönjük szépen, hogy eljött. Köszi, hogy eljöttél.
Köszönöm
és elmondtad ezeket.
Köszönöm a lehetőséget, és jó húslevest mindenkinek.
Immáron itthonról mindenkinek jó húslevest. Utánunk következik a Music Café Instant.
Meg a vízözöm.
Legyen szép napotok. Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.